nyilvánvaló, ez nem újdonság az Európai Bizottság, de úgy általában az Európai Unió intézményeinek az esetében. Mi mindig arra törekszünk, amikor szabályokat alkotunk, vagy amikor stratégiákat fektetünk le, hogy ez országsemleges legyen. Persze az elemzés céljából, vagy a helyzet elemzésnek a során mindig kiderül, hogy tulajdonképpen konkrét történések késztetik az Európai Uniót arra, hogy intézkedjen, és ez természetes, és így is van rendben. Ugyanakkor mindig, amikor arra gondolunk, hogy az Európai Unió, a demokrácia, a jogállamiság és a szabályokra épülő nemzetközi rendszernek a barátja, vagy a fenntartója, akkor arra is rájövünk, hogy sokkal indokoltabb az, hogy országsemleges megközelítésben kezeljük a kérdéseket. Most, ha szabad egy zárójelnél kezdeni, csak ha az elmúlt évben visszagondolunk, és eszünkbe jut az, hogy a gazdasági biztonság és a kockázatok, amelyek fenyegetik a gazdasági biztonságot az Európai Unióban, azok a Covid járvány következményeiképpen is igencsak előtérbe kerültek, de nem is felejtettük el a Covid járványt, és jött az ukrajnai agresszió, Oroszországnak az ukrajnai közbelépése, amely újabb kockázatokat mutatott ki az Európai Unió tagállamainak. Gondoljunk az energiabiztonságra, gondoljunk a függőségekre, és gondoljunk azokra a vulnerabilitásokra, azokra a sebezhetőségekre, amelyek kiderültek csak az elmúlt egy év során, abból kifolyólag, hogy energiában függünk Oroszországtól, abból kifolyólag, hogy fizikai infrastruktúránk veszélybe került, gondoljunk a bizonyos északi áramlat vezetéknek a felrobbantására, amely a mai napig sem azonosított szerzőktől történt. Ugyanakkor, hogyha átköltözünk Oroszországból Kínába, akkor kiderül, hogy olyan technológiai függőségek vagy technológiai sebezhetőségek vannak, mint például a kiberbiztonság területén, hiszen egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy létezik-e vagy nem létezik illegális adatlopás, adattranszfer olyan eszközöket használva, amelyek kínai digitális technológiára épülnek. És folytathatnám a helyzetelemzést, de gondolom, hogy ennyi elég, tehát zárjuk be a zárójelet, és nézzük meg egy kicsit, hogy mit javasol az Európai Bizottság. Elsősorban talán azt kellene aláhúzni, hogy itt a gazdasági biztonsággal kapcsolatos területeken, a sebezhetőségek kezelésének a területén, tulajdonképpen a gazdasági kényszerítés területén gondolunk Litvánia esetére, Kínával, tehát Dávid és Góliát esete teljesen világosan, és mindezek ellenére Kína egy percet sem habozott akkor, amikor gazdasági kényszer eszközeit használta fel a picike Litvániával szemben, a tajvani, ugye kereskedelmi kirendeltség megnyitása kapcsán. Tehát, ha mindezeket figyelembe vesszük, arra jövünk rá, hogy tagállami kompetenciáról van szó, tehát itt az Európai Bizottság a múlt héten bemutatott egy stratégiának az elemeit, de két dolgot húzott alá. Az első, amelyről már beszéltünk, hogy országsemleges lesz ez az Európai Unió stratégia, habár a sorok között mindenki kiolvassa azt, hogy elsősorban Kína és Oroszország az a két globális partner, illetve versenytárs, amellyel szemben gondok jelentkeznek. A második elem, amit tudni kell, hogy itt a tagállamok hatásköréről van szó, tehát az Európai Bizottság javasol, de tulajdonképpen az Európai Tanácsnak kell döntéseket hozni. Léteznek eszközök, például a kereskedelmi védő eszközök között, de ezeknek is a kezdeményezése tagállami indítványra kezdődhet, annak ellenére, hogy az Unió a saját kereskedelem politikáján keresztül tudja megvalósítani ezeknek a védőeszközöknek, védelmi eszközöknek a használatát. Tehát mindezekkel az észrevételekkel nézzük meg akkor, hogy esetleg mi van a stratégiában. Három fontos területre akar kiterjedni ez az uniós stratégia. Elsősorban az ellátási láncokra hivatkozik, az ellátási láncoknak a rugalmasságát, a teherképességét próbálja megvizsgálni, illetve javítani. Itt nyilván, ha visszagondolunk a koronavírus járványra, és visszagondolunk arra, hogy olyan egyszerű, mondhatni primitív termékekből volt hiány, mint például a védő maszkok, vagy pedig a védőköpenyek. Nevetséges, hogy az Európai Unió annyira ki legyen szolgáltatva harmadik országoknak ilyen valóban nulla technológiájú vagy minimális technológiájú termékek esetében. A második prioritás az a kritikus infrastruktúra, illetve ezeknek a fizikai biztonsága, ugyanakkor a kiberbiztonsága. Gondoljunk itt a vezetékekre, gondoljunk a kikötőkre, gondoljunk a kiberinfrastruktúrára, kultúrára, és azonnal rájövünk arra, hogy úgy fizikai szempontból, mint pedig a távirányítás és a mesterséges intelligencia, a digitalizáció szempontjából rengeteg olyan sebezhetőség van, amelyet valamilyen módon kezelni kell. És végül is a harmadik terület, ez a technológiai biztonság területe, illetve azok a kockázatok, amelyek akkor jelennek meg, amikor valamelyik külső partner gazdasági kényszer helyzetbe akarja hozni, vagy gazdasági kényszerítést alkalmaz valamelyik Európai Uniós tagállam ellen. Itt is lehet példákat adni, az egyiket az előbb említettem meg, itt a kínai háború Litvániával szemben. A másik példa talán, hogyha visszagondolunk a tavaly tavaszi helyzetre, amikor a Gazprom, illetve Oroszország és maga Putyin hozta nyilvánosságra ezeket az elvárásokat, akkor amikor az energiát kizárólag rubelben, orosz rubelben kívánta kifizettetni az Orosz Federáció, ez is egy gazdasági kényszerítő döntés, amellyel szemben nekünk eszközökkel kell rendelkezni. Erről szólna a gazdasági biztonsággal kapcsolatos stratégia.